Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Március 20-a a Boldogság világnapja. A boldogság mindenkinek mást jelent.
Valójában a tudományos terminus technicus sincs meg arra, hogy konkrétan mi a boldogság, de azért az biztos, hogy az élettel való elégedettség, az életnek a védelme, az életnek az ünnepe, az biztos, hogy benne van.
A magyarok lelkiállapotáról készített felmérést a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért.
A magyaroknak a kétharmada, 68%-a azt mondta, hogy alapvetően aktívnak, élénknek, vidámnak és jókedvűnek tartotta magát, és közel ennyien 57% mondta azt, hogy nyugodt és ellazult is volt az elmúlt két hétben.
Az elmúlt évtizedekben rohamosan felgyorsult a nyugdíjas társadalom szétszakadása.
A nyugdíjak középértéke, a medián nyugdíj, az jelen pillanatban 205 ezer forint, körülbelül 1 millió nyugdíjas kevesebbet kap ennél, 1 millió meg többet.
2013 óta március 20-a a Boldogság világnapja. A jeles nap arra épül, hogy nem csak a gazdasági értékek döntik el, mennyire elégedett egy ember. Az ötlet Bhutánból származik, ahol be is vezették a bruttó nemzeti boldogság fogalmát. Az indexet 9 tényező alapján számolják ki, ezek között szerepel az időgazdálkodás, a kulturális folyamatok, a közösségi élet, az oktatás és az egészségügy is. De hogy a boldogság mit is jelenthet, arra Halmelindával, a kincs szakértőjével kerestük a választ.
Nagyon nehezen definiálható kérdés, hogy mi az a boldogság, kinek mi, ugye igen relatív dolgokat mondhatunk, és akár azt is mondhatnám, hogy puffogtathatunk, hiszen az emberek számos alkalommal használják ezt a szót. Valójában a tudományos terminus technicus sincs meg arra, hogy konkrétan mi a boldogság, de azért az biztos, hogy az élettel való elégedettség, az életnek a védelme, az életnek az ünnepe, az biztos, hogy benne van. Illetve azt is tudjuk, hogy boldogabbak, elégedettebbek az élettel mindazok, akik családban élnek, akiket van, aki társ, szerető közeg vegye körül. Tehát mindenkinek azt javaslom, hogy ha a boldogságra törekszik, akkor gyűjtsön maga mellé valós szociális kapcsolatokat.
Lehet-e ésszel tudatosan boldognak lenni, vagy ez pusztán az érzéseken múlik?
Az érzések nagyon fontosak a boldogság kérdésében. Számos olyan pozitív érzelem van, ami hormonális változásokat okoz a testünkben, és persze egyúttal a lelkünkben is. Tehát boldogabbak vagyunk akkor, hogyha pozitív érzelmi túlsúly van jelen. Ez persze nem azt jelenti, hiszen teljesen életszerűtlen lenne azt mondani, hogy a negatív érzelmek nem számítanak, hiszen egy viszonyítási pontot képeznek. Az, akinek vannak az életében nehézségek, megküzdési stratégiákat tud erre tanulni, és például ilyen megküzdési stratégia, hogyha a pozitív érzelmek átélésére és megélésére tudatosan törekszünk. Éppen ezért az intellektusnak és a tudatosságnak nagyon fontos szerepe van azért abban, hogy át tudjuk-e élni magát ezeket a boldog pillanatokat. Manapság én azt látom a hétköznapokban, hogy az emberek egyértelműen elrugaszkodtak attól, hogy az adott pillanatnak a jó dolgait, a pozitívumait, a boldogságát meg tudják élni. És ez viszont már inkább idegrendszeri és az agyterületeknek a függvénye, hogy összpontosítsunk arra, hogy ne csak a rossz dolgokat lássuk, lássuk meg a jót, lássuk meg a szépet, és a hétköznapi apróságoknak is próbáljunk meg örülni, és próbáljunk meg elégedetten hozzáállni egy-egy kérdéshez. Ez persze nem jelenti azt, hogy teljes mértékben elégedjünk meg, és akkor csücsüljünk, és várjuk azt, hogy boldogak legyünk, vagy akár mástól várjuk a boldogságot. Nagyon fontos szerintem az aktivitás ebben, a dinamizmus, az, hogy bele tudjuk tenni a saját erőforrásainkat abba, hogy hogyan lehetnénk még elégedettebbek, hogyan lehetnénk boldogabbak, és ebben a fiatalok egyébként hajlamosak elfelejteni azt, hogy a másiknak való boldogság, örömszerzés, sikerélménynek a szerzése, az, hogyha hozzá tudunk járulni a másik jólétéhez, az is egyértelműen egy boldogságfaktor a mi számunkra.
Nem lehet az, hogy az emberek többsége az kicsit magasra teszi a lécet? Tehát túlzottan nagy elvárásai vannak úgymond a boldogsággal szemben, vagy azokkal a dolgokkal szemben, amiről úgy gondolja, hogy boldoggá tehetik őt?
óriási és irracionális elvárásokkal is találkozunk a hétköznapokban. Persze vannak olyan emberek, akik kivételt képeznek ebben, ők általában is az általános boldogság skálákon is magasabbra értékelik magukat. Azért hozzá kell tennem, hogy a boldogság eléréséhez, vagy egy teljes élet eléréséhez, egy elégedettség élményhez az önértékelésnek igen fontos kulcs szerepe van. Hogyha nem tudunk megelégedni a saját képességeinkkel, vagy akár nem is ismerjük azokat, hogy mik az előnyeink, a hátrányaink, egyáltalán mi az, ami fejlesztendő terület, akkor nagyon nehéz lesz boldognak lenni. Nagyon nehéz lesz egy kiegyensúlyozott életet élni. Tehát nagyon fontos itt az önismeret, a belátás, az arra való képesség, hogy mi az, ami tőlem függ, és mi az, ami pedig a mástól, vagy a környezeti körülményektől fog függni ebben a kérdésben. Úgyhogy ennek valamiféle egyensúlyát próbáljuk megteremteni nyilván a klinikumban is, de sokkal fontosabb lenne talán, hogy maga a prevencióban, a megelőzésben, akár itt beszélhetünk mentális zavarokról, vagy fizikai betegségekről és problémákról, ezeknek a megelőzése azzal a tudatossággal, hogy hogyan tudok egy kiegyensúlyozott, megfelelő életet élni.
A közösségi média, illetve a közösségi média fokozott használata az ezt a bizonyos optimális egyensúlyt mennyire rúgja fel?
Éppen az irracionalitásban van nagyon fontos szerepe a közösségi médiának, sajnos a negatív pontokon. Amikor meglát egy fiatal egy képet, ami retusálva van, gyönyörűséget, boldogságot tükröz, sikert lát ezeken a képeken, akkor ez nagyon sok esetben nem a valóság. A valóság az valójában az, hogy nagyon meg kellett küzdeni azért az apró örömért, azért a szükségletért, vagy akár azért a sikerért, amit lát azon a képen. Csak hogy a közösségi média hajlamos arra, és itt most mindenféle platformot említhetünk, képeket, videókat, posztokat, egyáltalán arra hajlamos, hogy a racionalitástól való elrugaszkodást erősítse. Egy olyan életnek a képe, ami igazából nem a valóság, és nagyon sokszor én azt is problémának látom, hogy a közösségi médián megjelenő tartalmak egyértelműen abba az irányba mennek, hogy megpróbálják átformálni a gondolkodást, mintha csak az irracionális és borzasztóan nagy célok és elvárások lennének relevánsak. Pedig az életünkben a hétköznapi sikerek, azok ugyanakkora számban kellene, hogy megjelenjenek, és ezeket át is tudjuk élni, akkor tudunk valójában egy kiegyensúlyozott életet folytatni.
Tehát akkor tulajdonképpen a saját boldogságunk mércéje az magunkban rejlik, tehát a viszonyítási pont az mi magunk legyünk.
Számos pár jön azzal a nehézséggel, hogy a másik nem értékel eléggé, vagy nem érzem magam nőnek, nem érzem magam ilyennek, nem érzem magam olyannak, azért, mert ő hogy viselkedik. Én akkor mindig azt szoktam nekik is javasolni, hogy elsősorban magunkban próbáljuk meg megkeresni, hogy mi az, ami esetleg én nem érzem magam eléggé valamilyennek, amilyen szeretnék lenni. Hogyha ezeket megtaláltuk, akkor utána lehet azt a párkapcsolatot, azt a akármilyen baráti vagy szociális kapcsolatot úgy csiszolni, hogy ez mind a kettőnknek vagy többünknek is megfelelő legyen. Tehát nagyon érdekes az, hogy igenis először is magunkban kell megtalálnunk, hogy mifelé szeretnénk menni, milyen céljaink vannak, milyen terveket tudunk megvalósítani, mik azok, amik viszont irracionálisak, és ezek persze lehetnek álmok, álmodozni lehet, és azt kezeljük is a maga helyén, de azt gondolom, hogy elsősorban magunkban, és ezt követően alakítjuk a környezetet olyan szempontból, hogy el tudjuk érni a vágyott célokat, így például a boldogságot is.
Hall Melindát, a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatóját, a Kincs szakértőjét hallották.
Családi hét.
A magyarok lelki állapotáról készített felmérést a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért. A megkérdezettek 68%-a számolt be arról, hogy a mögöttük lévő két hétben aktív, élénk, illetve vidám is, jókedvű volt. Vidámnak is jókedvűnek legkevésbé a 30 év alatti fiatalok és a 65 év felettiek érezték magukat. Mindenről Fűrész Tündét, a Kincs elnökét kérdeztem.
Magyarország a Nemzetközi Boldogságindexen a nagyjából 110. helyről 58. helyre került, tehát az látszódik, hogy az elmúlt években volt javulás a tekintetben, hogy mennyire vagyunk boldogok. Ugyanezt mutatják egyébként a Kopmári Intézet felmérése is, hiszen 2013-ban és 2021-ben is mértük a magyarok boldogságát. Egy 10-es skálán 2013-ban még 7-es alatti volt az érték, és ez 2021-re 7 fölé emelkedett. Ugyanakkor mindenképpen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy fiatalok esetében egyáltalán nem látunk ilyen nagy elmozdulást. A 30 év alatti fiataloknak a lelkiállapota közel sem javult olyan mértékben, mint hogyha az ország általános állapotát nézzük.
Mit mutatnak a válaszok, mitől vagyunk igazán boldogok? Mi tesz minket igazán boldoggá?
Megvizsgáltuk azt, hogy a különböző csoportokban gyermeket nevelők, egyedülállók, dolgozók, nyugdíjasok, fiatalok ki hogyan vélekedik, mennyire érzi magát boldognak az életben. Azt mindenképpen látjuk, hogy a gyermeknevelés egy boldogságnövelő tényező, hiszen azok, akik gyermeket nevelnek, ők általában boldogabbnak tekintették magukat, mint azok, akik nem. Azt is láttuk, hogy a társas támogatás, a társas kapcsolatok, akinek van férje, felesége, párja, általában azok is jobb értékeket mondtak, mint akiknek nincsen. Arra fel kell hívni a figyelmet, hogy az idősebbek, illetve a fiatalok körében az átlagtól valamivel alacsonyabbak a boldogságmutatók, de azért alapvetően a fiatal korosztályok még így is tulajdonképpen, hogyha az összképet nézzük, akkor a boldogabbak közé tartoznak. Van a tudományban egy elfogadott index, amely a jólétet méri, ez az úgynevezett WHO jólétindex, amiben számos állítást fogalmaznak meg, mennyire volt valaki aktív vagy élénk az elmúlt két hétben, mennyire érezte magát vidámnak, jókedvűnek, nyugodtnak. Ugyanezt a kérdést feltettük mi is most a közvéleménykutatásunkban, és azt lát magyaroknak a kétharmada, 68% azt mondta, hogy alapvetően aktívnak, élénknek, vidámnak és jókedvűnek tartotta magát, és közel ennyien 57% mondta azt, hogy nyugodt és ellazult is volt az elmúlt két hétben. Tehát látjuk azt, hogy a magyarok többségére inkább ez a fajta állapot, lelki állapot az, ami jellemző.
Mennyire tesznek tudatosan az emberek azért, hogy boldogabbak legyenek a hétköznapjaik? Például kérnek-e segítséget, hogyha úgy érzik, hogy bármiféle mentális problémával küszködnek?
Egy legutóbbi felmérésünkben megkérdeztük a magyarokat arról, hogy ha lelki problémájuk van, akkor kihez fordulnak. Talán nem meglepő, de a nagy többségük 4/5 azt mondta, hogy a családban kér segítséget ilyenkor. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy egyre inkább elfogadott az, hogy külső segítségtől, pszichológustól, mentálhigiénész szakembertől kérjenek segítséget azok, akiknek lelki problémáik vannak. A saját bevallásuk szerint a nőknek már 1/3, a férfiaknak pedig már 1/4 került olyan helyzetbe, hogy külső segítséget kért szakembertől, és az is nagyon érdekes, hogy a fiatalok körében ez egyáltalán nem számít tabunak. Ők azok, akik leginkább nyitottak arra, hogy külső szakembertől kérjenek segítséget, hogyha valamilyen mentális, lelki problémájuk van.
Aki nem kér, miért nem kér?
Itt az életkor meghatározó, tehát látjuk azt, hogy az idősebbek, illetve a férfiak nehezebben szánják erre rá magukat, de összességében azt mondhatjuk, hogy ma már sokkal kevésbé számít tabu témának az, hogy valaki pszichológushoz forduljon, hogyha olyan helyzetben érzi magát. Kutatásunkból az is kiderült, hogy alapvetően nem anyagi akadályai vannak annak, hogy valaki pszichológushoz vagy mentálhigiénész szakemberhez forduljon. Legtöbben azt mondták, hogy ez nem visszatartó erő, sokkal inkább sztereotípiák működnek még időnként az emberekben, és emiatt nem fordulnak külső segítőhöz.
Fűrész Tündét a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották. Az elmúlt évtizedekben rohamosan felgyorsult a nyugdíjas társadalom szétszakadása, a folyamatot pedig a 13. havi nyugdíj visszavezetése kifejezetten turbófokozatba lökte, véli Farkas András nyugdíjszakértő. A nyugdíjgurú alapítója szerint éves szinten majdnem 5 millió forint is lehet a juttatások közötti különbség, ezért a 13. havi nyugdíj akkor lehetne méltányos, ha átgondolt szolidaritási újraelosztási elemeket is tartalmazna.
A nyugdíj olló gyakorlatilag azt jelenti, hogy a aktív keresők keresetéhez képest hogyan alakul a nyugdíjaknak a vásárló értéke. Aktív keresőknek a keresete az nagyobb ütemben nő, mint az infláció, és emiatt folyamatosan nyílik ez a bizonyos olló az aktív keresők keresete és a nyugdíjak vásárló értéke között. Minden évben akár 10%-kal is gyorsul a keresetek növekedése, és ezért relatíve minden nyugdíjas egyfajta elszegényedési csúszdára kerül, aminek a meredeksége attól függ, hogy az infláció mértéke az hogyan viszonyul az aktív keresetek nominális növekedési üteméhez.
A nyugdíjellátás összegében mennyire nagyok a szélsőségek?
Nagyon nagyok a szélsőségek, egy kicsit talán most már be is kéne ebbe lassan avatkozni, hiszen az átlag nyugdíj az ugyan az utóbbi években szépen növekedett, most például már meghaladja a 230 ezer forintot, de ez az átlag nyugdíj ez nagyon félrehord, mert a maroknyi kisebbség, akinek nagyon magas a nyugdíja, az fölhúzza ezt az átlagértéket. Ezért helyesebb, hogyha azt nézzük meg, hogy a nyugdíjak középértéke, a medián nyugdíj hogy alakul. Az jelen pillanatban 205 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1 millió nyugdíjas kevesebbet kap ennél, 1 millió meg többet. Keresetektől és a szolgálati időtől függ a magyar nyugdíj. A probléma az, hogy a nyugdíj megállapítás során egészségesnél jóval nagyobb mértékű az a tényező, hogy melyik évben kérte valaki a nyugdíját, mert a nyugdíj megállapításnál az úgynevezett valorizáció, vagyis értékkövetés miatt rendkívüli módon eltérhet a nyugdíj alapját képező átlagkeresetnek az összege, ami viszont már nem azt tükrözi, hogy valaki mennyit dolgozott és milyen sok járulékot fizetett, hanem azt tükrözi, hogy mennyire volt szerencsés az adott évi nyugdíj igényléssel.
Ezeket a különbségeket hogyan érinti egyrészről a 13. havi nyugdíj, másrészről pedig ugye az éves nyugdíjemelés, ami ugye egyformán jár minden nyugdíjasnak?
13. havi nyugdíjnak természetesen van egy rendkívül pozitív tulajdonság, ami pedig az, hogy ez a plusz egy havi nyugdíj, hogyha egy egész évre szétterítjük, ez olyan, mintha egy 8,3%-os éves plusz nyugdíjemelést kapna minden nyugdíjas. Ez nyilván rendkívül fontos, csak hogy az, hogy mindenki a saját nyugdíja összegével megegyező mértékű 13. havi nyugdíjat kap, az nem képes a korábban felhalmozódott méltánytalanságokat kezelni, hiszen így egy kis összegű nyugdíjba részesülő kis összegű 13. havi nyugdíjat kap, egy nagyobb nyugdíjban részesülő meg a nagyobb nyugdíjával egyező nyugdíjat kap, és ez hozzájárul ahhoz, hogy minden évben, amikor van 13. havi nyugdíj, egyfajta turbó fokozatban löki a nyugdíjas társadalom tagjainak a különbségét. Ezt egyébként a legtöbb olyan rendszerben, ahol létezik 13. havi nyugdíj, különféle szolidaritási korrekciós mechanizmusokkal próbálják megoldani. A lengyeleknél például valahol a minimál nyugdíj közelében meghatározott egységes összegben adják a 13., meg ott már a 14. havi nyugdíjat is. Ami pedig a nyugdíj emelést illeti, annak az egységes százalékos mértéke az hasonló hatást vált ki, hiszen hogy most például a januári nyugdíjemelés 6%-os volt, ami egy 100 ezer forintos nyugdíjban részesülőnél 6 ezer forintot, egy 500 ezer forintos nyugdíjasnak pedig 30 ezer forintot jelentett, és ezek a különbségek, ezek önmagukban már nagyon nehezen védhetők, mert csak halmozzák ezt a bizonyos méltánytalanságot a rendszerben.
Az írásában egészen megdöbbentő arányokat, számokat közöl, miszerint például van, akinek így a 13. havi nyugdíjjal éves szinten 1,3 millió forint a juttatás, másoknak viszont éves szinten 6,5 millió forint.
Az első példa, amit említett, az egy 100 ezer forintos havi nyugdíjban részesülő embernek éves szinten 1,2 millió forint lesz a nyugdíj jövedelme, hiszen 12-szer 100 ezer forintról beszélünk, és hogyha ezt megfejeljük a 13. havi nyugdíjjal, ami szintén 100 ezer forint, akkor ő 13-szor 100 ezer, vagyis 1,3 millió forintot kap majd. Az ő esetében ezt jelenti ez a bizonyos 8,3%-kal magasabb éves szintű nyugdíjjövedelem. A másik példa pedig egy ennél 5-szer nagyobb nyugdíjban részesülő embernek, akinek havi 500 ezer forintos a nyugdíja, ilyenek is vannak természetesen sokan, ugye 12-szer 500 ezer forint, vagyis 6 millió forint az ő éves normális nyugdíj jövedelme, és ehhez jön rá plusz 500 ezer forintként a 13. havi nyugdíja, így fölemelkedik a nyugdíj jövedelme 6 millió 500 ezer forintra, és itt látszik, hogyha ezt a két számot összevetjük, hogy a eredetileg 1,2 millió forint meg a 6 millió forint hogy arányik egymáshoz, abból lesz egy 1,3 millió meg egy 6,5 millió forint. Tehát a jobb állapotban lévő nyugdíjasok javára nagyon gyorsan torzít a rendszer, pont amiatt, hogy a 13. havi nyugdíj összege teljesen megegyezik mindenkinek a saját nyugdíj összegével.
Azt olvastam, hogy ön úgy véli, hogy a nyugdíjprémium az okafogyottá vált, és hogy ezt a tartalékot inkább rászorultsági alapú támogatásra kellene fordítani. Hogy lehetne ezt megoldani?
A nyugdíjprémium azért került be a nyugdíjtörvénybe, mert 2009-ben, amikor megszűnt a 13. havi nyugdíj, ennek a nagyon negatív, keserű szájízét akarták enyhíteni azzal, hogy 2010-től bekerült a nyugdíjtörvénybe a nyugdíjprémium lehetősége, amit először majd csak 2017-ben fizettek. Azóta, hogy visszakerült a 13. havi nyugdíj, ugye 2021-ben részlegesen, 2022-ben és azóta is teljes összegben jár a 13. havi nyugdíj, ezért az a bizonyos nyugdíjprémium, amit a 13. havi nyugdíj helyett vezettek be, az emiatt okafogyottá vált. De minden évben szerepel egy tétel a költségvetésben, nyugdíjprémiumra félretett összegként, 2024-ben például 20,5 milliárd forint, és én azt javaslom, hogy ezt ne porlasszuk szét a 2,5 millió jogosult ember között, hiszen úgy filléreket kaphatnak, csak még akkor is, hogyha egyébként ki lehet fizetni a nyugdíjprémiumot, hanem ezt címkézzük át, és kifejezetten a legszegényebb nyugdíjasok között osszuk csak szét, és a legszegényebbeket itt például úgy lehet megállapítani, hogy akinek nem éri el a nyugdíja a nem hivatalos szegénységi küszöböt, vagy a méltányossági megállapításoknál alkalmazott nyugdíj összeget, az egyébként 120 ezer forint most idén. Tehát akinek 120 ezer forintnál alacsonyabb lenne a nyugdíja, őket lehetne megfelelő módon ebben a bizonyos nyugdíjprémium helyett egyfajta korrekció szolidaritási juttatásban részesíteni.
Van kilátás arra, hogy ez esetleg megvalósul?
Nincs ilyen előterjesztés tudomásom szerint a kormányzat asztalán, de nagyon remélem, hogy a 2025-re egyébként is vállalt nyugdíjreform intézkedései között szerepelhet például egy ilyen intézkedés, ami a nagyon szegény nyugdíjasokkal, ez ugye 400 ezer embert érint, tehát nem kicsike társadalmi csoportról van szó, hanem egy jelentős csoportról, hogy az ő helyzetüket egy csöppet lehessen javítani ilyen módon is.
Farkas András nyugdíjszakértőt, a Nyugdíjguru alapítóját hallották. A Családi Hét mostani adásában beszámoltunk arról, hogy március 20-a a Boldogság világnapja, a boldogság azonban mindenkinek mást jelent.
Az biztos, hogy az élettel való elégedettség, az életnek a védelme, az életnek az ünnepe, az biztos, hogy benne van.
Szóltunk arról, hogy a magyarok lelkiállapotáról készített felmérést a Kincs.
Magyaroknak a kétharmada, 68%-a azt mondta, hogy alapvetően aktívnak, élénknek, vidámnak és jókedvűnek tartotta magát az elmúlt két hétben.
És hallhattak arról is, hogy az elmúlt évtizedekben rohamosan felgyorsult a nyugdíjas társadalom szétszakadása.
A nyugdíjak középértéke, a medián nyugdíj, az jelen pillanatban 205 ezer forint, körülbelül 1 millió nyugdíjas kevesebbet kap ennél, 1 millió meg többet.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.